tudja. Nem tudom, uram, nem tudom. Az ifjú hölgy élő korában mely neveltetés kapott, de a túlvilágon feltehetően az alacsonyabb társadalmi osztályok közé nyert besorolást.
Rendben van, Francis. Megpróbálom kiűzni a szobámból. Mi újság a hurikánnal?
Reggelre lecsillapodik.
Ez annyit jelent, ha élve kihúzzuk addig, reggel szabadok leszünk. Kisétálunk az ajtón. Francis szomorúan megrázta fejét. Edward, aki mindvégig egyetlen szót sem szólt, árnyékként követte a csóválást.
Nem sétálunk ki, uram.
Miért nem, Francis?
Mert valami egészen furcsa dolog történt, uram. Valamennyi ajtó elé vastag vaslemez ereszkedett, illetve azt hiszem acéllemez. Ezt azért merem megkockáztatni, uram, mert az egyik unoka öcsém, aki Lord Chichesternél volt szolgálatban, egyszer a manchesteri acélműben tett látogatása után
megvizsgálta őket, Francis.
Előbb önt kerestem, uram, amikor pedig csak azt túlvilági hölgyet találtam egyszer semmiben a szobájában. Felkerestem Mr. Hollandot és Mr. Seymourt. Mr. Holland káromkodott, és megpróbálta kidönteni az ajtót. Mr. Seymour pedig azt mondta, hogy a lemezek olyan drága, fém ötvözetből vannak, mint a fogfúrói, olyan kemények, hogy kirobbantani sem lehet őket. És tudja, mi az érdekes, uram?
Micsoda, Francis?
Hogy kellemesen langyosak, uram, mint a belülről melegíteni őket valami.
10. Búcsú nélkül hagytam ott a komornyikot, és Bernievel a nyomomban futni kezdtem a szobám felé. Ha megkérdezték volna, miért a sietség, alig tudtam volna okát adni. A vacsora időből hiányzott még 20 perc, és különben sem állt szándékomban vacsorázni. Már majdnem elértem a szobám, amikor megtorpantam. Ami ezután következik, az igazán nincs szükségem Bernie-re. Elkaptam a karját, és a falhoz húztam. Bízik bennem, Bernie!
Biztosíthatom, Mr. Lawrence, hogy egyáltalán bízom még valakiben, az csak ön.
Rendben van, menjen vissza a szobájába, kérem, 9-kor jöjjön az ebédlőbe. Nincs rám szüksége, Mr. Lawrence? Nem sokat tehetünk, Bernie. Kutyaszorítóba kerültünk. Most már csak a lélektani hadviselés segíthet rajtunk. Hogy érti ezt? Erővel nem megyünk semmire, csak bizonyos emberi tulajdonságokra építhetünk. Mégpedig elsősorban negatív tulajdonságokra. Rémülten nézett rám, mintha attól tartott volna, hogy megbudjantam a félelemtől. Tudja maga egyáltalán, mit beszél? Bátorítóan a vállára vertem. Azt hiszem, igen. Persze fogalmam sincs róla, sikerül-e a tervem. Olyan tulajdonságokra építek, mint hiúság, elbizakodottság, hatalmi mánia, nem tudom, érti-e?
Biztosíthatom, hogy egyetlen szavát sem értem.
Nem baj, Bernie, 9-kor az ebédlőben.
Ha még élek, ott leszek.
11. Mielőtt beléptem volna a szobámba, hatalmasat rúgtam Willock ajtajába.
Menjen a francba!
Mordult fel a barátságosan.
Különben nagyon lőlek!
Leslie Lawrence vagyok.
Ne sokat mondogassa, mert ideges leszek tőle, és kilövök az ajtón,
éppen erről van szó. Szeretném, ha lőne egyet.
Megkaphatja.
Lőjön bele az ablaktáblába.
Maga megbolondult? Tűnjön innen!
Tegyen meg nekem egy szívességet. Nem kerül semmibe. Fogja egy kést, és kezdje feszegetni az ablaktábláját. Ha talál egy kis rést, dugja ki rajta a kése hegyét. 2 percig várok az ajtaja előtt. Vagy megteszi, vagy nem. Minden esetre az én lelkiismeretem tiszta lesz. Számolom a 2 percet.
Menjen a fenébe, hülye!
Rugó nyikkant, aztán az ágyra vetette magát. Néztem a lassan bicegő mutatót, csak akkor sóhajtottam fel, amikor elmúlt 1 perc. A rugó ismét nyikkant, mint a leszállt volna az ágyról. Halk kaparászást hallottam, aztán éppen akkor, amikor a mutató jelezte, hogy lejárt a 2 perc, kinyílt az ajtó, és egy hatalmas 45-ös magnum bukkant fel a nyílásában.
Jöjjön be, ember!
Csak egészen ennyien remegett a kezében a fegyver. Besétáltam a szobába, letettem magam egy székre, miközben olyan szeliden néztem rá, mint újdonsült vallás alapító kedvenc tanítványaira.
Nos, Mr. Willock, mi az Isten ez itt az ablakom előtt? Köpje ki, amit tud, mert keresztül lövöm!
Kinyújtottam a kezem, és elfordítottam a pisztoly a csövét. Utálom, ha rám fogják a fegyvert.
Figyelj ide, Villa!
Ez az utolsó eset, hogy beszélek magával. Megpróbálom megmenteni az életét, de ha nem megy, hát nem megy. Nem vagyok kedves nővér, másokkal is kell törődnöm,
magamat nem is számítva. Remélem belenyúlt a késével a résbe.
Belenyúltam,
mondta bizonytalanul. Mit tapasztalt?
Valami vas, vagy mi a szar van előtte? Fogalmam sincs róla, mit jelenthet.
Azt, hogy nincs kiút, Vilok. Bele vagyunk zárva, egy szardiniás dobozba. Tudja, mi történik a szöcskékkel, ha bádok dobozban megpirítjuk őket? Ez egyébként bizonyos afrikai törzsek kedvenc csemegéje. Szóval beteszik a szöcskéket egy bádok dobozba, és tűz felett melegíteni kezdik.
Miért beszél nekem ilyen marhaságokról?
Kérdezte meghökkentve.
Nem vagyok kíváncsi.
Azért, Mr. Vilok, mondtam erőszakolt nyugalommal, azért beszélek róla, mert jelenleg úgy áll a helyzet, hogy ez a kastély egy hatalmas konzervdoboz. A szöcskék pedig mi vagyunk.
Úristen!
Ördült fel, és már a melegítés is megkezdődött. Itt pattog a tűz a bádok doboz körül. 12. Vilok letett a pisztolyát, és rémülten nézett a szemembe.
Ha igaz, amit mond,
sajnos igaz. Figyeljen rám, Vilok. Egyszer már kérdeztem magától, van-e valami köze Sir Francis Drake-hez.
Kérdezte hát, de mi a fene lenne?
És Draculához?
A vámpírhoz?
Hozzá.
Semmi. Azaz, valami mégiscsak van.
Nézze, Mr. Lawrence, lehet, hogy ostobaság, amit mondok. Szóval egy évvel ezelőtt volt egy szabadalmam, le is védettem annak rendje és módja szerint.
Mi volt az?
Egy koporsó.
Jézusom, nem tudna összefüggőben beszélni, az idő halad.
Oké, feltaláltam egy koporsót, szép fekete koporsó. Akkora, mint egy féltéglas, úgy néz ki, mint egy cigarettatartó. Oda tarthatja a haverja orra elé, hogy nesze haver, ebből vegyél. Az illető felpattintja a koporsó fedelét, és erre hip-hop, előúrik Dracula gróf, frakban, elegáns, fehér ingben, csokor nyakkendővel a nyakán. Két vámpír fogát, előre mereztés, kész. Jöhet a röhögés. Egy hónap alatt 500 000 kerestem rajta. Nem szoktam kicsérni magam, nagy ötlet volt.
Óriási,
mondtam, és egyben a halálos ítéletét is aláírta vele.
Én? Miért? Micsoda marhasság ez már megint.
Van valaki, akinek nem tetszettek a maga ötletei. Ez pedig különösképpen nem. Van valaki, aki nem tűri, hogy kigúnyolják Draculát.
Jézusom, miért? Hiszen az egy mesefigura.
Ha jól tudom, egy angol író, Bram Stoker találta ki.
Óriás tévedés, Mr. Vilok. Dracula gróf valóban létezett, csak hogy nem gróf volt, hanem havas alföldi vajda a 15. században.
A 20. században pedig valaki nem tűri, hogy meggyalázzák Vlad Cepes emlékét.
Érti már? A fickó elhatározta, hogy ki fogja írtani mindazokat, akik nem kellő kegyelettel viseltetnek ősapja iránt, mégpedig olyan módon, ahogy Cepes vajda végeztette ki ellenfeleit. Karóba húzással, érve megfőzéssel, elégetéssel.
Úristen, ez nem lehet igaz.
Pedig igaz, Mr. Vilok.
Mit akar tőlem?
Jöjjön le 9-kor az ebédlőbe. Ha egyáltalán le tudjuk győzni, csak úgy tehetjük, ha összefogunk. Jöjjön le, kérem.
Vilok felemelt a pisztolyát, és harciosan megforgatta kezében.
Rendben van.
Mr. Lawrence, hiszek önnek. Csak még egy valamit mondjon meg nekem.
Parancsoljon.
Maga miért van itt?
Megráztam a fejem, és sóhajtottam.
Sokáig éppen úgy nem tudtam, mint ön. Sokáig azt hittem, hogy a kulcs szó Sir Francis Drake. Aztán kiderült, hogy nem.
Hogy miért vagyok itt?
Azért, Mr. Vilok, mert évekkel ezelőtt Indonéziában felfedeztem egy lepkét. Egy eleddig ismeretlen lepkefajt. Szorgalmas kis rovarok. Oldalt a szájuk sarkában két szívócső található, amelyet beleeresztenek a virágok kelyhébe, hogy kiszívhassák belőle a nektárt.
Mit gondol? Hogy neveztem el őket?
Uramisten, csak nem!
De bizony, Mr. Vilok, Dracula lepkének.
13. A szobámhoz vezető úton azon töprengtem, vajon lejön-e Vilok a vacsorához, vagy meggondolja magát, és mégiscsak a vackán marad. Márpedig ahhoz, hogy minimális siker reményében indulhassak harcba titokzatos házigazdánk ellen, vattára van szükségem. Emberekre, akik a lovak teremben tolonganak. Kihúztam a zsebemből a kulcsom, elfordítottam a zárat, és mivel a lánc most sem volt beakasztva, beléptem az ajtón. Ahogy beléptem, meg is bántam. Egy pisztolycső nézett velem ugyanis farkas szemet. Kedvenc székemben ismeretlen középtermetű férfi ült. Komornyik ruhában, ősz, pakkon parttal, vékony arcán, s vicsorogva nevetett, ahogy hátra lépett az ajtó felé.
Üljön csak le, gyerünk!
Mondta hamisítatlan, brooklyni kiejtéssel.
Eljött a leszámolás ideje.
Feltartottam a kezem, rémülten felnyögtem, a gyomromhoz kaptam, és meginogva a szekrény oldalának dőltem. Jajdultam egyet, majd átszálltam a köztünk álló asztalka felett, elkaptam a pisztolyacsövét, és erőteljes ütést ragasztottam az állára. Megemelkedett, s lágy, lebegő repüléssel eltűnt az asztal alatt. Utána nyúltam, elmarkoltam a nyakán ruháját, felrántottam a szőnyegről. Ekkor vettem csak észre, hogy ütésem nyomán leesett sildes, inas sapkája, s a tömött szőke sörény, amely eddig konyba csavarva rejtőzött a sapka alatt, kiszabadulva végig hullott a vállán. Nem szokásom káromkodni, de most néhány könnyedébb szitkot morzsoltam szét a fogaim között. Az inos ekközben lassan magához tért, és pihegve felém nyújtotta a kezét. Gazember, megütni egy nőt! Jaj, az állam! Kivettem a szekrényből a maradék viszkit, és húztam egyet az üvegből. Nekem is! Oda lögtem elé a flaskát. Ellenségeim sem állíthatják, hogy barátságos mozdulattal. Ha azt hiszi, hogy jó vicceket csinál, ki kell ábrándítanom. Ennél hülyébb tréfát az utolsó 100 évben. Ez nem vicc. Igen, hát akkor mi? Megpróbálom menteni az életemet. Ebben a maskarában? Épp hogy ebben. Az inasokra senki sem vadászik. Mivel idegesített az üvegből viszkizsés, elővettem 2 poharat, és szétöntöttem a maradékot. Honnan szerezte a ruhát?
Edvártól. Rábeszéltem, hogy adja oda.
Hol van most a fiú?
A szobájában. Mit képzel róla mi? Hogy leütöttem, összekötöztem?
Mesztelen levetkőztetem, és ott hagytam egy homályos sarokban?
Nem lennék meglepve. Legyen olyan jó, és válaszoljon néhány kérdésemre.
Oké? Majd meggondolom. Ne feledje, én hatósági közeg vagyok. Népszerűtlen kifejezéssel élve zsaru. Ha valakinek joga van kérdéseket feltenni, akkor én vagyok az. Mit keresett Biorika szobájában? Elhallgatott, és gyanakodva nézett rám.
Honnan tudja?
Ezzel ne törődjön. Maga ott volt, Biorikánál. Átöltözött a ruhámba, és a magáét ott hagyta. Felemelte a poharát, és belekortyolt. Közben gondolkodott. Lelki füleimmel egészen jól hallottam a fejében kattogó kerekek zakatolását.
Maga aztán feltűnően jól értesült, hallja. Én is megkérdezhetném, hogy maga mit keresett a hercegnőnél.
Elpirulna, ha megmondanám.
Ne röhögtessen, hiszen az egy 100 éves banya.
Szóval mit keresett ott? Átvittem hozzá maga ruháit, mert a maga szobájában kezdett tűrhetetlenné válni a forgalom. 5 percenként kopogott valaki az ajtaján, és ugyanennyi alkalommal meg is próbált betörni rajta. A régi ruháját beakasztott egy szekrénybe?
Nem tudom.
Ha jól emlékszem, az asztalon hagytam a kísértett göncömet.
De még mindig nem értem, mit akar kihozni ebből az agyvaságból. Ha megengedi, fel szeretném hívni valamire figyelmét.
És pedig?
Halálos csapdában vagyunk, maga nem is sejti.
Az ablakok és az ajtók elé varázsolt acéllapokra gondol?
Uramisten, észrevette?
Válasz helyett megittem a viszki maradékát, aztán szelíd szemekkel néztem rá.
Sajnos,
ki kell nyírnom magát, Filippa. Felugrott és felborított a poharát. A viszki végig ömlött a szőnyegen, rá a lábamra, bele a cipőmbe.
Ha csak megmozdul,
figyeljen ide. Megpróbálom megmagyarázni, miért.